Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Zene.
Andrássik Rémó zenész, az Öröm a zene tehetségkutató igazgatója idén újabb projektbe kezdett, szerinte aki zenél, teljesebb életet élhet. Ezért elindította a zenélek.hu kezdeményezést, ami a zene tanítására helyezi hangsúlyt, és a fiatalokat hozná közelebb a hangszerekhez. Andrássik Rémót hallják.
Nekünk van egy komoly ökoszisztémánk, most már 33 éve, amit fölépítettünk, van egy 33 éves zenei táborunk, ugye ez a Gitármánia tábor, ebből jött az, hogy kéne valamilyen tehetségkutatót is vinnünk, ebből jött az Öröm a zene, aztán észrevettük azt, hogy tulajdonképpen ma Magyarországon nem igazán lehet szabadon bármilyen hangszert kipróbálni a gyerekeknek, ebből hoztuk létre a hangszertekintbesorozatot, ami járja az országot, és igazából ugyanennek a folyamányaként vettük azt észre, hogy vannak hazánkban főként kis és közepes városok, ahol nem érhető el zenei tananyag, vagy zeneiskolában nem tanítanak könnyű zenét, és ezért létrehoztuk zenélek.hu-t, ahol az öt, a könnyű zenében használt öt alaphangszer, dob, basszus, gitár, billentyűs hangszerek, gitár és ének tanulhatóvá válik, és így gyakorlatilag bárki a lakóhelyén elérhet tananyagokat, mégpedig professzionális minőségben. Ez egy olyan ökoszisztéma, amiben az online és a fizikai tér összetalálkozik. Tanulni lehet online módon is, tehát ha valakinek mondjuk nagy távolságokat kéne azért megtennie, hogy fizikai értelemben tanárhoz járhasson, ezért tulajdonképpen nem kell fáradnia. De megadjuk annak a lehetőségét, hogy mégis mondjuk havonta egyszer meg tudja ezt engedni magának, akkor fizikai értelemben is találkozhasson a tanárával, és ugye évente egyszer pedig van egy nagy seregszemlénk, a Gitármánia tábor, ahol pedig nagyjából most már félek 30 éve, 350-450 zenélni vágyó találkozhat a tanárokkal, 100-110 előadást tartunk ilyenkor rendszeresen. Egészen pici gyerekkortól én azt gondolom, hogy érdemes már, főleg a szülőknek hívnám fel a figyelmét, hogy érdemes a gyerekeket zenére tanítani, és amiért is nagyon egyszerű, a mai világban okos eszközöket adunk a gyerekek kezébe, amelyek teljesen elmagányosítják őket, ahelyett, hogy belevezetnénk őket egy közösségbe, és a zenélés pont erre kiváló eszköz, hogy valós, igazi húsvér közösségekbe vezetjük a gyerekeket úgy, hogy közben még boldogabb életet is kínálunk nekik.
Kiállítás.
Megnyílt a négy évszak Lengyelországban című kültéri fotókiállítás, amely az év végéig tekinthető meg a budapesti lengyel nagykövetség kerítésén. A tárlatot Jacek Sledevski, a követség szóvivője, és Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet magyarországi igazgatója nyitotta meg. A kiállítás célja, hogy bemutassa Lengyelország valódi négy évszakos úti cél, amely egész évben változatos élményeket kínál az utazók számára. Az ország földrajzi sokszínűsége a Balti-tenger partvidékétől a mazuri tavakon át a déli hegyvidékekig minden évszakban más és más arcát mutatja. A bemutatott képek és térképi elemek a látogatót egyfajta vizuális utazásra hívják. A tengerparti nyarak hűsítő hangulatától, a lengyel ünnepeken és a virágba borult tájakon át, az őszi erdők színkavalkádjáig és a téli, hóborította hegyek világáig. A kiállítás azt az üzenetet közvetíti, hogy Lengyelország egyszerre természetközeli, kulturálisan gazdag és történelmileg sokrétű desztináció. Lengyelország nem az az ország, amit egyszer kipipálunk, hanem olyan úti cél, ahová érdemes visszatérni. Farkas Melinda megnyitón azt mondta, minden évszak más-más élményt kínál, legyen szó nyári vízparti kikapcsolódásról, őszi kirándulásokról a nemzeti parkok gyönyörű világába, téli hegyi sportokról vagy tavaszi városlátogatásokról. A kiállítás egyben a Lengyel Követség és az Idegenforgalmi Szervezet közötti sikeres együttműködés újabb állomása. A négy évszak Lengyelországban című kiállítás az év végéig szabadon megtekinthető a Lengyel Nagykövetség kerítésén.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Szilvásváros klasszikusai. Pisztráng, Kisvasút és a fátyol vizesés varázsa. Szilvásvárad pisztrángillatú, erdőszagú, patakcsobogós, klasszikus úti cél, amely újra és újra elvarázsol. Ezért indulunk el, kiszakadni, lelassulni, enni egy jót. A Szalajka völgy sétányai, a fátyolvizes és méztufa lépcsői, a kisvasút csattogása és az elmaradhatatlan pisztrángozás együtt adják az igazi élményt. Szilvásvárad ráadásul könnyen megközelíthető, jól bejárható, és akkor is ad valamit, ha csak egy napunk van kikapcsolódni. Szilvásváradon a pisztrángnak hagyománya van. A füstölt pisztráng egyszerű, de finom étel, és itt pontosan olyan, amilyennek lennie kell. Ropogós, szaftos, erdőkompatibilis. A Szalajka völgy az a hely, ahol tényleg minden tempó elfogadott. Nem kell túraterv, sem sportóra. Sétálhatunk kényelmesen a patak mentén, megállhatunk fotózni minden harmadik méternél, vagy egyszerűen leülhetünk egy padra, és csak hallgathatjuk a vizet. A völgy bejárása nagyon kellemes élmény. Útba esik a Szalajka völgyi vadaspark, ahol közelről láthatjuk az erdő lakóit, az erdészeti múzeum, ami jól eső módon kápráztat el, és persze a legendás vízesés is, amihez úgy érkezünk meg, mintha régi ismerősünk lenne. A fátyolvízesés nem véletlenül Szilvásvárad ikonja. A méztufa lépcsőkön lefutó víz látványa mindig már. Van, amikor hangsúlyosabb, van, amikor visszafogottabb, de épp ettől érdekes igazán. Akkor is élményt ad, ha csak elsétálunk mellette, és akkor is, ha hosszabban megállunk figyelni. Innen érdemes tovább menni a Gloriett tisztás felé, ahol a táj hirtelen kitágul. Itt már nem feszítjük a tempót, nem számoljuk a lépéseket, nem nézzük az időt. Csak vagyunk, körbenézünk, és élvezzük a bükk látványát. A Szalajka völgyi erdei vasút nem csak gyerekprogram, és ezt teljes nyugalommal ki lehet jelenteni. Ha elfáradtunk a sétában, vagy egyszerűen csak szeretnénk máshonnan nézni a völgyet, a kisvasút tökéletes megoldás. Lassú, kicsit nosztalgikus, és pont annyira turistás, hogy közben még mindig szerethető marad. Ráadásul nem kell végigmenni vele a teljes távon. Felszállhatunk egy szakaszra, majd visszatérhetünk gyalog, így a kisvasút nem kiváltja, hanem kiegészíti a völgyélményt. Akinek több napja van, annak Szilvásvárad bőven tartogat még lehetőségeket. Az istálloskői barlang túrája már komolyabb vállalás. Meredekebb szakaszokkal, hosszabb meneteléssel, és azzal a jóleső érzéssel, hogy tényleg értelmesen töltöttük a napot. A környék tanúsvényei új nézőpontból mutatják meg a bükköt, legyen szó természeti értékekről, vagy egyszerűen csak jól elhelyezett pihenőpontokról. Szilvásváradon nem kell programról programra rohanni, sem megszámlálhatatlan élményt gyűjteni. Akkor is élvezhető hely, ha csak sétálunk egyet a völgyben, és akkor is, ha eszünk egy pisztrángot, és hagyjuk, hogy teljen az idő. Szilvásvárad olyan úti cél, ahová nem csak azért járunk, hogy kipipáljunk egy újabb helyet, ahol már jártunk, hanem ahová visszatérni is lesz még kedvünk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Kurucvér. Pro Patria et Libertate. Hogyan váltak korábbi császárhű urak kuruc vezérekké? Miként szerveződött a parasztokból és egyszerű emberekből álló hadsereg? Hogyan kapcsolódtak hozzájuk tököli régi katonái? Milyen politikai játszmák, titkos tárgyalások mentek a háttérben? Lehetett-e védekezni az árulások és a bécsi intrikák ellen? A történelmi regények népszerű szerzője Benkő László a kuruckorba viszi az olvasókat, és ahogyan a többi könyvében ezúttal is kapunk a történelmi személyiségek mellé olyan szereplőket, akiknek sztoriában ott az érzelem, a szerelem akár, a plusz izgalom, hiszen egy krimiszerű szál is végighúzódik a regényen. Azt mondta Benkő László egy interjúban, hogy amikor egy újabb regény írásáról gondolkodik, akkor vagy a történelmi korra nagyon kíváncsi, vagy egy történelmi személy az, akit igazán meg akar mutatni. Innen indul a beszélgetésünk, hogy a kurucvér esetében mi volt a döntő.
Tekintettel arra, hogy Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc, ugyebár ő amúgy is egy ikonikus személy. Nem akartam őról egy életregényt készíteni, mint tudom én, Nagy Lajosról, vagy Mátyás királyról, vagy Alkun Lászlóról, hanem én inkább a kort szerettem volna megjeleníteni, annál is inkább, mert az én tapasztalataim, mivel valamikor felnőtt oktatásban is dolgoztam, azok voltak, hogy az átlagemberek, az olvasók általában nagyon keveset tudnak erről. Annyira érdekes korszak volt, amikor nem lehetett tudni, hogy ki hova állt, miért állt, és miért nem, és miért állt vissza, hogy ez eléggé kibontást igényelt volna, és arra gondoltam, hogy ha magát a kort próbálom itt megjeleníteni ebbe a kötetbe, ami ugye nem lett egészen teljes, mert a Rákóczi Szabadságharc felénél befejeztem ezt a kötetet, és hogyha majd igény jelentkezik rá, akkor majd folytatni fogom. Arra gondoltam, hogy megjelenítem magát a kort, és megpróbálok választ adni az olvasóknak a miértekre.
Miért Versailles-ból, miért Franciaországból, miért egy orvos család nagyjából indul ez a történet?
Ugye 1690-es évek végétől kezdődik a történet, és majd tart az 1705-ös év végéig, a hatos év elejéig. Abból kell kiindulni, hogy tulajdonképpen milyen történelmi és politikai helyzet is volt akkor Magyarországon és Közép-Európában, de egész Nyugat-Európában is. Ugye a törököknek az uralma, a 150 éves uralma Magyarországon megszűnt. És törököktől a magyar királyság, a magyar emberek végső soron megszabadultak. Ugyanakkor szerettek volna megszabadulni a másik függőségtől, amit a Habsburgok jelentettek számukra. És akkor itt jön képbe a nemzetközi politika. Ugye volt egy olyan helyzet, hogy Spanyolországban haldoklott a király, a Károly király. És a két nagy hatalmasság, az egyik ugyebár a Habsburg Leopold vagy Lipót császár, egyben magyar király, is a maga fiát szerette volna egy szintén Károly nevűt a spanyol trónon látni, valamint a nap király, 14. Lajos is szerette volna az unokáját, Anzsú Fülöp herceget látni a spanyol trónon. És már ők akkor készültek egy konfrontációja a franciák és a Habsburgok között, amikor még élt a Károly király, az idős Károly király, hogy egész biztos, hogyha ő meghal, abból valamilyen nemzetközi konfliktus keletkezik. Csak hogy ezt éppenséggel a francia udvar ezt tovább gombolította, és összekapcsolta azzal, hogy van itt egy Magyarország, ahol Magyarországnak a lakosságának jelentős része rendkívül megelégelte már a Habsburg uralmat, és hogyha esetleg ők létre tudnának hozni egy olyan helyzetet, hogy ez a magyar lakosság, akik hajlandóak fegyvert fogni, meg is szerveződnének ebben az ügyben, akkor ők már két embert tudnának az élükre állítani. Az első volt ugye Tököli. Ők azt szerették volna. Nem az egész udvar, az egész francia udvar, kifejezetten a napkirály, 14. Lajos. Ő Tökölinek a pártját fogta. És volt neki egy külügyminisztere, akit Barbezieux-nek hívtak, ő pedig második Rákóczi Ferencet tudta volna elképzelni a szabadságharc, a felkelésnek az élén. Tehát így kerül bele gyakorlatilag Versailles, mert ugye a francia udvar akkor már ott tevékenykedett, és ott ülésezett, és ott is éltek a francia uralkodók. De ugyanakkor Párizsban volt egy nagyon jó egyetem, világhírű egyetem, úgy hívták, hogy Párizsi Egyetem, és abból lett később a Sorbonne. És annak különböző oktatói voltak, különböző nemzetiségű művelt oktatói, professzorai voltak, és itt jött be az első fiktív személy a családjával együtt, ez a bizonyos Kismárti Tőzsér Bernát, magyar nemes, párizsi professzor.
Mit jelent a kurucvér? Hogyan lettek az emberek kuruccá? Milyen módjai lehettek ennek?
Ugye onnan kellene igazság szerint kiindulni, hogy amikor Tököli Magyarországon harcolt és csapatokat vezetett, és azt hiszem beszélgettünk egyszer már róla, hogy ő ragyogó hadvezér volt, egy liliás hadvezér volt, és egy lényegesen gyengébb politikus, sajnos. Ha kettő találkozott volna, akkor biztos, hogy sokkal többre tudott volna Tököli is jutni. De egy biztos, hogy akik őnála harcoltak, ők már akkor kurucoknak gondolták és nevezték is magukat, ugye a krux, a keresztes szóból eredeztetve, és ezek az emberek akkor még természetesen éltek. Na most akkor, amikor a Tökölivel kapcsolatos a dolgok történtek, el kellett hagyni neki Magyarországot, és a törökökhöz kellett neki kimenni, engedték őt természetesen a Habsburgok, akkor ezek az emberek ugye nem mind követték őt, csak egy kis hányaduk, a többiek pedig vagy bujdosóknak álltak, vagy törvényen kívülieknek álltak, de rendelkezésre álltak még ebben a korban az ő régi harcostársai, sőt, mi több, még a tisztjei is. Aztán voltak olyan emberek, akik például a Rákóczi Ferencnek a jobbágyaiból kerültek ki, és kerültek viszonylag magas katonai beosztásba is. Ilyen volt például Esze Tamás, aki a Rákóczinak a tarpai jobbágya volt. És számtalan ilyen szemét találunk a kuruszszabadságharcban, akik vagy valamit értettek magához a harchoz, és ahhoz, hogy mit jelent egy reguláris haderőben szolgálni, de számtalan olyan találtunk, akik ezt nem tudták. És ő belőlük kellett Rákóczinak aztán 1702-ben, 3-ban egy olyan ütőképes csapatot szervezni, akik már katonák módjára tudtak viselkedni, mert először nem ez volt. A másik oldala pedig, hogy lehet az, hogy aztán Labancból kurucok lettek. Ez azért fordult elő így, mert a magyarországi nagyurak természetesen letették a királyra, a Habsburg Leopoldra, letették az esküt. Harcoltak a Habsburg Leopold oldalán, sőt, amikor Tisztántúlon először megkezdődtek ezek a kuruc tevékenységek, például 1697-ben ugye a Tokaj-hegyaljai felkelés, amivel ugye azt szokás mondani, hogy körülbelül itt kezdődött Rákóczinak a színre lépése, ha bár ő akkor nagyon exkuzálta magát Bécsbe, hogy ő neki ehhez semmi köze, és őt ne fogják le ezért, és ne fogják perbe ezért. És akkor, amikor megkezdődtek ezek a felkelések, akkor nagyon sok magyarországi, magyar nemes úr, aki bandlériummal rendelkezett, vagy zászlóaljjal rendelkezett, azok segítséget nyújtottak ezeknek a lázadóknak a leverésében. Ezek a lázadók akkor megint vagy a Kárpátokba távoztak, vagy a partiumi részekbe távoztak, ahova el tudtak menekülni. Aztán később jöttek már olyanok, mint például a Károlyi Sándor, aki először a kuruc felkelők ellen harcolt, és utána nagyon hamar, mivel látta, hogy működnek a harcolóknál a dolgok, átállt Rákóczi oldalára, de ennek volt egy mozgatórugója, mégpedig az, hogy ekkor már ugye a spanyol örökösödési háború, különösen az olasz hadszintéren vastagon zajlott. És ebben az esetben ugye legtöbbször a magyar katonákat vitték volna el Olaszországba harcolni, és ők meg erre nem voltak hajlandóak, és pontosan ezért emiatt lázadoztak. És ezt használta ki aztán Rákóczi, és a Rákóczinak a kisebb-nagyobb rendfokozatú és beosztású alvezérei, hogy ezeket a személyeket, ezeket a katonának, majdnem katonának vitt embereket összeszedték, és megpróbálták maguk oldalára állítani. Aztán később jöttek az utolsó fázisba, amikor komplett csapatok álltak át, magyar vezérrel természetesen, olyan, mint a Forgácsék, aztán az Eszterházi családnak is voltak tagjai, akik a bandériumaikkal egy az egybe átálltak Rákóczihoz, akiknek kiképzett haderő állt már a rendelkezésükre, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy egyik napról a másikra bárhol fel tudták a Habsburg seregekkel venni a harcot. Sajnos ez oda vezetett, ugye, hogy a Habsburg seregekben még mindig harcoltak magyar alakulatok. És talán ennek is köszönhető volt az, hogy őket is aránylag hamar rá lehetett beszélni arra, hogy Rákóczi oldalára álljanak, és ezért tudott Rákóczi egy rendkívüli ütőképes hadsereget felállítani, amivel aztán először a Felvidéken, aztán később a Dunántúlon, a Dunatisza közén, a mai burgenlandi területeken, a morvaországi területeken különböző akciókat hajtottak végre éveken keresztül.
Benkő László íróval beszélgettünk az új regényéről, amelynek címe Kurucvér, Pro Patria et Libertate. Ez a kötet a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.